és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Átszervezik, fejlesztik a miskolci rendészet munkáját. 25 éves a Sárospataki Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozata. Fotópályázatot hirdettek Gyöngyös Tarjánban. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A körzeti rendészszolgálat újbóli bevezetése, a lovas mezőőrség és a kutyásszolgálat visszaállítása, valamint a rendészek folyamatos képzése, ezek a legfontosabb feladatok, melyeket zászlajára tűzött a Miskolci Önkormányzati Rendészet régiói vezetője Kovács László Csaba. Az igazgató december 16-a óta vezeti újra a rendvédelmi szervezetet, és ez alatt az időszak alatt már átszervezte a szolgálati vezénylést is. Most Kovács László Csabát, az önkormányzati rendészet vezetőjét hallják.
Nagyon nagy mértékű volt a létszámcsökkenés a Miskolci önkormányzati rendészetnek. 160 fő lehetett volna, 158-al működtünk mi a legmagasabb betöltött létszámok tekintetében. Most jelen pillanatban 110-115 fővel tudunk dolgozni. Ez a munkatársi közösségre lefordítva, a részleteiben mutatva, a járőr kollégák, az operatív kollégák tekintetében van az a fajta csökkenés, amit a két szám között látunk. Térfegyeti szolgálatnál, közterületi szolgálatnál, mezőrök, közterületfelügyelők, segédfelügyelők tekintetében van ez a létszámcsökkenés. Ez azt jelenti, hogy megszűntek a lovas mezőri szolgálatellátást végző mezőr kollégák, megszűnt a kutyás feladatellátás mind mezőri, mind közterületfelügyelői tekintetben, és megszűnt az előbb említett sheriffrendszer, vagyis a körzeti rendész, azaz minden választó körzethez kötött közterületfelügyelői feladatellátás. Most is vannak természetesen közterületfelügyelő kollégák és segédfelügyelő kollégák szolgálatban, éjjel-nappal látunk el szolgálatot, hívhatóak vagyunk a ingyenes telefonszámunkon, az ügyeletünkön térfigyelő kamerákat figyelik munkatársak, de az előbb említett megszűnt szolgálatok a közterületi állomány terhére vagy kárára szűntek meg, tehát tulajdonképpen most maximum ilyen 115 fővel tudunk intézményi szinten megjelenni, ebbe az ügyviteli, kiszolgáló, karbantartói szolgálatok is benne vannak, is az operatív munkatársi közösség. Közrend közbiztonság alapjait én elsősorban a képzésre helyezném, belső képzésre utalnék, tehát a munkatársainkat, saját közösségünket, magunkat is alapvetően egy nagyon alapos felmérésnek és képzésnek vetjük alá, ami jelenleg is folyamatban van. Ez azt jelenti, hogy minél optimálisabban tudjunk helytállni a feladatokban. Fogalmaznék úgy, hogy ha a létszámunk nem ideális, akkor egy minőségi szorzóval szeretnénk növelni a hatékonyságunkat. Ez a városvezetői képviselőtestületi elvárás, ez elég dinamikusan jelentkezett az elmúlt időszakban. Nagyon nagy igény merült fel a közterületi járőr kollégák megjelenésére. A külterületeken kimondottan a mezőri szolgálatellátásnak nagy igénye van. Ez nem csak a képviselőtestület és az önkormányzat városvezetés részéről, hanem a hozzánk érkező bejelentésekből is látható, tehát nagyon sok lakossági megkeresést kapunk telefonon vagy e-mailben, írásban, levélben. Úgyhogy ezeknek mindenképpen meg kell, hogy feleljünk. Ez most jelen pillanatban egy átalakított szolgálatszervezési módszerrel tudjuk kezelni, vagy legalábbis hatással lenni rá. Ez azt jelenti, hogy átalakítottuk a szolgálatszervezési folyamatainkat. Kiemelten kezeljük, ahogy említettem, a külterületi részt, mezőr kollégák egy bizonyos területet vonnak ellenőrzés alá, több nap alatt felmérik az ottani sajátosságokat, és reagálnak az ottani elvárásokra, esetleges jogsértésekre. A belvárost, az újgyőri főtér térségét, vagy akár a centrum környékét is fokozottabb ellenőrzés alá vettük, tehát itt is egy másfajta szolgálat szervezési folyamat alapján jelennek meg a munkatársak. Ez tulajdonképpen erőkoncentrációt jelent, tehát a munkatársi létszám egy helyszínen történő megjelenését, ott csapaterős ellenőrzéseket, vagy gyakoribb megjelenéseket jelent. Ez azt jelenti, hogy akkor reggeli órától az újgyőri főtérnél és a belvárosban is a késő esti óráig jelennek meg gyalogos járőrök. Ez az operatív munkatársi közösségünknek a közszemleti része, de a térfegyeti kamerákkal is segítjük ezen tevékenységeket. Jelenleg is december 16-tól tudok nyilatkozni ebben, bővült a térfegyeti kamera létszám. Jelenleg, hogyha a villamos megálló kamerákat is figyelembe vesszük, akkor 360 környékén mozog azoknak a térfigyelő kameráknak a száma, amivel dolgoznak a térfigyelő szolgálat munkatársai. Tehát tulajdonképpen itt is egy nagyon aktív segítség van az operatív állomány részére, azaz próbálunk nem csak megelőzni, hanem felderítésben vagy intézkedésben segíteni a közterületi munkatársakat. Ez jelenleg, ahogy említettem, a jelenlegi létszámunk és az eddigi erőforrásokból egy minőségi szorzóval előrelépést tudunk biztosítani.
Gála műsorral ünnepelte negyed évszázados fennállását a Sárospataki Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozata. Darmos István táncpedagógus a kezdetektől jelen volt a tanszak megreformálásában. Mint elmondta, fő feladatának érzi a gyermekek megszólítását és az élményalapú táncoktatást.
Az első cél az volt, hogy működni tudjon ez az intézmény. Azért volt ellenszél és ellendruk is a mi irányunkba. Ezeket igyekeztünk elengedni, és felépíteni egy olyan rendszert, ami működőképes, ami színvonalas oktatást tud biztosítani, ahol folyamatos az utánpótlása a csoportoknak, jönnek a gyermekek, szívesen jönnek a gyermekek, tehát egy olyan kínálatot, egy olyan iskolát létrehozni, ahová szívesen jön be akár a legkisebb gyermek is, és azt gondolom, hogy ez sikerült. Az, hogy milyen szakmai elvárásaink, vagy milyen szakmai céljaink voltak, hát az egyik az mindenképpen az, hogy nagyon színvonalas legyen az oktatás nálunk, ehhez minden feltételt meg tudjunk teremteni. Ezen dolgoztunk akkor is, dolgozunk azóta is folyamatosan, hiszen azért folyamatos fejlesztések vannak, akár a körülményeket tekintve, akár például a ruhatári fejlesztéseket tekintve. De azt gondolom, hogy a másik nagyon fontos cél, hogy a gyermekeknek élményt tudjunk adni. És mindezeket természetesen úgy, hogy amit említettél, hogy hagyományőrzés, hagyományápolás, tehát azért azt tudni kell, hogy nagyon gyorsan változik a világ. Folyamatosan változnak a különböző korosztályoknak az igényei, változik a hozzáállásuk, változik az, hogy hogyan kell megszólítani egy gyermeket, hogyan kellett 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt, teljesen máshogy kell most megtalálni velük a hangot. Igyekszünk, hogy ez működjön és jó legyen. És hát az, hogy folyamatosan az ország szakmai élvonalában tudunk lenni, akár a csoportjainkkal, csoportos versenyeken megjelenni, akár a szólistáinkkal, regionális szólótáncversenyeken, országos szólótáncversenyeken eredményeket elérni, ez is természetes, hogy ez is nagyon fontos. Egyébként azért is, mert ez is élményt ad a gyermekeknek. 13 évesen én úgy kerültem be a Bodrog Néptánc Együttesbe, hogy a nagybátyám volt az egyik oktató, aki ott tevékenykedett, illetve a testvérem is táncolt már akkor, és ott maradtam. Tulajdonképpen a mai napig táncolok olykor-olykor bizonyos produkcióban. És ugye én is tulajdonképpen a pedagógiai pályámat úgy irányítottam, hogy ez lett belőle. Tanfolyamokat végig jártam, táncművészeti főiskolát, aztán még néprajzszakot végeztem, ami szintén ahhoz kell, hogy tulajdonképpen ma is folklorismeretet tanítok a gyermekeknek, tehát használom a mai napig ezt az ott megszerzett tudásomat is.
Virágzik a vérszilva fasor Gyöngyös tarjánban. Ennek kapcsán a település fotópályázatot hirdetett. A fákról, fasorról elkészült képeket e-mailben kell eljutatni a település művelődési házának címére április 30-áig. A részletekről Farkas Melinda művelődés szervezőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Honnan jött egyébként az ötlet, hogy fotópályázatot hirdessetek a szilvafasorhoz, virágzó szilvafasorhoz?
Igen, hát ugye, ahogy te is említetted, ez a fasor évről évre, vagy az elmúlt években annyira népszerű lett, áll a közösségi médiának és az internetnek köszönhetően, hogy évről évre egyre többen látogatják meg, és készítenek szebbnél szebb fotókat erről a fasorról, és azt gondoltuk, ha már ide látogatnak, akkor az ő szemükön keresztül szeretnénk mi is látni ezt a fasort.
És most a technikákról is beszélünk, majd de nézzük meg a fasort, ez hány éves körülbelül ez a szilvafasor?
A fasort a 90-es évek elején telepítette, ültette az akkori faluszépítő egylet, a gyöngyöstarjániakból álló.
Tehát gyakorlatilag a település attribútuma, mondhatjuk, ez a szilvafasor, és akkor jöjjön a fotópályázat részletei, mit lehet róla tudni.
Kettős céllal hirdettük meg ezt a pályázatot. Nyilván a cél az, hogy ugye az, amit az előbb is említettem, hogy szeretnénk az ide látogatók szemén keresztül látni ezeket a fákat, vagy fasort. És a másik az, hogy ha már ide jönnek, mert hogy nagyon messziről is érkeznek, akkor az a cél, hogy jöjjenek vissza legközelebb is. Tehát szeretnénk nekik bemutatni azokat a rendezvényeket, vagy azokat az értékeket, amik ugye itt vannak helyben, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha máskor is visszajönnének, és pontosan ezért az eredmény hirdetése majd ennek a pályázatnak majd a Nyitott Pincék napja rendezvényen lesz.
Ez mondjuk már egy dátumot, hogy mikor lesz
a Nyitott Pincék napja rendezvény, az június 14-én lesz.
Tehát 6. hó
14-e. 6. hó 14-e.
És akkor a pályázat beadási határideje?
Az pedig április 30.
Április 30, tehát van egy egész hónap, hiszen így most van. Kezdődik majd a virágzás.
Igen, a napokban már elkezdődött, most a hideg időjárásra való tekintettel egy kicsit lelassult ez a folyamat, de a jövő hét folyamán már azt gondolom, hogy teljes virágban lesznek a fák, és ez egy ilyen általában 10 napig tart ez az időjárástól függően persze, de általában egy 10 napig tart ez a gyönyörű szép állapot. Úgyhogy az alatt lehet majd fotózni, de nyilván egyébként a pályázatnak nincs ilyen szintű megkötés, hogy csak a virágzás ideje alatt. Nyilván, hogyha ha később jönnek, az április 30-ig terjedő időszakban, ha később szeretnék fotózni, nyilván akkor is lehet, ilyen szintű megkötés nincs.
Végül az időjárásról. Holnap kezdetben több, később már kevesebb felhő lesz felettünk, helyenként majd ismét kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 31-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Már több mint 280 ezeren véglegesítették az SZJA bevallásukat. Beszámoltak a Gondosóra program Hevesvár megyei aktualitásairól Egerben. Bemutatták a Dobó István Vármúzeum szakmai és turisztikai programjait, valamint kihirdették az Egri Várbora 2025-ös pályázat eredményét. A Szent vonzásában címmel nyílt tárlat Nyíregyházán, a Görögkatolikus Múzeumban. A Nyíregyházi Egyetem és a Rotary Klub Nyíregyháza együttműködési megállapodást írt alá. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Az adóbevallási tervezetek az ESZJA oldalon érhetők el. Itt kell azokat átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani, kiegészíteni. A bevallási határidő 2025. május 20-a. De akinek visszajár adó, annak érdemes minél előbb elfogadni a tervezetét, mondta el rádiónknak dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Akik még nem regisztráltak az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP alkalmazásra, ezt bármikor megtehetik, ezután azonnal elérhetik elektronikusan a saját SZJA bevallási tervezetüket. 2017 óta ajánlja ki a magánszemélyeknek az SZJA bevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az SZJA szolgáltatás azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Idén, március 14-e óta már 600 ezeren tekintették meg a tervezetüket, ebből több mint 280 ezeren véglegesítették is azt. Többségük, 195 ezeren, módosítás nélkül elfogadták az adóhivatal által kiajánlott SZJA bevallási tervezetet. Aki jogosult valamilyen adóalap kedvezményre, például első házasok kedvezményére, személykedvezményre, családi kedvezményre, de évközben nem kérte a munkáltatójától, kifizetőtől annak érvényesítését, akkor minél előbb érdemes kiegészítenie ezekkel az adatokkal a tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró adót. Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot, hangsúlyozzuk, hogy nem a bankkártya adatokat, vagy meg kell adni a postai címet, attól függően, hogy miként szeretné az adózó visszakapni a neki visszajáró összeget. A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel is, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van róla információja vagy igazolása. Ilyen lehet például az ingatlan bérbeadás vagy az ingó ingatlan értékesítés jövedelme.
A Gondosóra program Hevesvár megyei aktualitásairól számoltak be Egerben. Ignác Balázs főispán kiemelte, Heves vármegyében jelenleg 28 ezer idős ember rendelkezik gondosórával. Április 1-től pedig elsőként vármegyénkben minden 80 év feletti ember előzetes igénylés nélkül kap gondosórát. Ignác Balást, Heves vármegye főispánját kérdezzük.
Heves vármegyében mennyire elterjedt és kedvelt a gondosóra?
A gondosóra program országosan is nagyon népszerű. Heves vármegyében a jogosultak 44%-a már rendelkezik gondosórával. A mai sajtótájékoztató is arról szólt, hogy a 80 év fölöttiek postai úton meg fogják kapni a gondosórát, és ezzel 54%-ra fog nőni a gondosórákkal rendelkezők aránya. A jelenlegi 44% az országos szinten is kimagasló, és nagyon örülünk neki, hogy a gondosóra program első bemutató állomása a 80 év fölöttiek postai úton megtörténnek a kiadása itt Heves vármegyében történt meg.
Tud-e konkrét visszajelzéseket a gondosóra felhasználóktól?
A gondosórára online, telefonon, illetve a kormányablakokban is lehet jelentkezni. Heves vármegyében 8 kormányablak van, ahol lehet igényelni, lehet regisztrálni a gondosórára. Van minden is információnk a kollégáktól, hogy mennyire hasznos és pozitív visszacsatolásokat kapnak, illetve természetesen az én családomon belül is szülőknek, nagyszülőknek már regisztráltunk rögtön az elején a gondosóra programban, és valóban vannak olyan élethelyzetek, amikor egy gombnyomásra ott van a segítség, egy nagyon jól működő diszpécser szolgálat van a háttérben, aki el tudja dönteni, hogy mikor, mire van szükség, és valóban ez a program életeket tud menteni.
Legyen minden családban gondosóra, fogalmazott dr. Juhász Roland, a gondosóra program megvalósításáért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Ügyvezetője Egerben. Kiemelte, az országban összesen 750 ezer idős, azaz minden harmadik jogosult rendelkezik ezzel a jelzőkészülékkel. Elmondta, Magyarország kormánya által indított gondosóra programban április 1-től azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes készüléket, melyet a készhezvétel után töltőre kell helyezni, és a gomb megnyomásával a diszpécser központon keresztül aktiválni kell a készüléket. Dr. Juhász Rolandot, a gondosóra program megvalósításáért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Ügyvezetőjét kérdezzük.
Most bővítik a felhasználók körét, kik kaphatnak gondosórát.
Mielőtt a konkrét számra rátérek, talán egy annyi indoklást, hogy miért is tesszük meg ezt a nagyon fontos lépést, hogy eddig ugye regisztrációhoz kötötten lehetett a 65 éven felülieknek ehhez az ingyenes szolgáltatáshoz hozzáférni. Ezt a regisztrációt mi tényleg próbáltuk a lehető legjobban kikönnyíteni, tehát hogy minél akadálymentesebb, minél egyszerűbb legyen a regisztráció, de az eddig beérkező felhasználói tapasztalatok és visszajelzések alapján azért még mindig vannak olyan visszajelzések, hogy nem tudják ugye a számítógépes ismeret vagy egyéb másoknál fogva a regisztrációt véghez vinni, úgyhogy a 40 ezer életmentés és a csak nem 500 000 egyéb esetben történt segítségnyújtás ugye arra kötelez bennünket, hogy igyekezzünk a legjobban rászorulók számára direkt módon eljuttatni ezt a készüléket, és akkor itt van a kérdésére a válasz, hogy a direkt kiküldés, ami most idén április 1-jével, azaz a holnapi naptól fog elindulni, és éppen itt Heves vármegyében kezdjük el. Ez azt jelenti, hogy a 80 éven felüliek, akik eddig nem regisztráltak, azaz nem rendelkeznek gondosórával, itt Heves vármegyében direkt postai úton mindenféle előzetes regisztráció nélkül fogják megkapni ezt a készüléket, annak érdekében, hogy szeretnénk, hogy ők is csatlakozzanak ehhez a programhoz, és azt a biztonságot tudják élvezni, mint amit 770 ezer honfitársunk már magáénak tudhat.
Ahogy elhangzott, a Magyar Posta kézbesíti ezeket a készülékeket, ha megérkezik az idősekhez, mi a következő teendőjük?
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Ugye ez az új típusú kampányból fakadóan van egy pici eltérés a regisztrációhoz kötött felhasználóknál. Ahol regisztráció volt, ott lehetett kontaktszemét megadni a regisztráció során, illetve ugye egy pontos kézbesítési cím is, meg átvételi lehetőség is abból a szempontból, hogy ugye a posta tudott előzetesen értesítést küldeni, hogy mikor fog a csomag megérkezni. Ugye itt a regisztráció nélküli kiküldésnél fizikailag nincs erre lehetőségünk, egyrészt, hogy a posta bármilyen értesítést küldjön, úgyhogy érdemes figyelni. Itt április 1-től Heves vármegyében nagyjából egy másfél-két hét alatt végig fog menni az a 12 ezer ember, ha jól emlékszem, akinek nincs még Heves vármegyében 80 éven felüli gondosórája. Ha nem, akkor értelemszerűen értesítést fog hagyni a posta, mint minden más esetben, és akkor a postán lehet átvenni ezt a készüléket. Ha ez megtörténik, ami nagyon fontos, hogy be kell kapcsolni magát a készüléket, ami első esetben egy töltőre helyezést jelent, ugye akkumulátorral működő készülékről van szó, és az egyetlen sárga gomb, ami segít segítségnyújtásra szolgál, azt mindenképpen meg kell nyomni, akkor is, ha nincsen semmilyen probléma, hogy a diszpécserrel fölvegye a kapcsolatot, az óra bejelentkezzen, kihangosítja magát, és ugye egy beszélgetés során kell megadni a felhasználónak a személyes adatai, ez az úgynevezett aktiváló hívás, és itt már ennek során is lehet kontaktszemét megadni, hogy a minimum egy, maximum 5 darab kontaktszemély adható meg. Az egész gondosóra program során bármikor változtatható a sorrendjük, a személyeknek a száma, a telefonszáma, bármi, tehát azért mondom, hogy nem egy kötöttség. Miért fontos ezt hangsúlyozni? Számos esetben látjuk azt, hogy ahol van kontaktszemély a felhasználó mellett, hogyha bármilyen probléma történik, mondjuk akár jelzem, amik gyakorlati napi szinten fölmerül, ugye van egy elesés érzékelő ebben a készülékben, és bizony, ha éppen nem test közelben van a készülék, csak mondjuk ledobom egy táskában lévő készüléket, akkor is elindul ez az úgynevezett elesés érzékelős vészhívás. Hogyha nincsen kontaktszemély, és nem tudják a felhasználót elérni, akkor bizony a mentő és a tűzoltó egyidejűleg fog kimenni a helyszínre, hogyha a GPS adatok alapján az látszik, hogy az indokolt, ugyanis nem tudhatjuk, hogy nincs-e valamilyen eszméletvesztéses, életveszélyes helyzet. Ha viszont van kontaktszemély, akkor ugye könnyebb a diszpécser központnak a dolga, akkor őt is tudja értesíteni, őt is föl tudja kérdezni, hogy véletlenül történt-e a riasztás vagy sem, de a másik oldala, hogyha tegyük fel, ténylegesen probléma van, mert a felhasználó megnyomja a gombot, mondjuk egy rosszul lét esetén, akkor ha nincs kontaktszemély, nem tud kit értesíteni a diszpécser központ azzal kapcsolatosan, hogy elindította a mentőt, elindította a segítségnyújtást, de ugye nyilván a hozzátartozónak, de ez természetesen lehet egy szomszéd is, vagy egy barát, vagy egy segítő, hogy azonnal kap egy tájékoztatást, hogy tudjon ő is arról, hogy mi történt, és utána a segítségnyújtásban be tudjon kapcsolódni.
Bemutatták a Dobó István Vármúzeum szakmai és turisztikai programját, valamint kihirdették az Egervár Bora 2025 pályázat eredményét. Fehérbor kategóriában a Varsányi Pincészet 2024-es egri csillaga, a rozék közül az Ostorosbor 2025-ös egri rozéja, a bikavérek közül pedig a Szuromi családi pincészet Bikavér Superior 2022-es évjáratot ítélték a vakbírálat alapján a legjobbnak, mondta el Tarsó József hegybíró, a bírálóbizottság elnöke. Az Egrivár tavaszi programjairól Novákném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum megbízott igazgatóját kérdezzük.
Úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy céljuk a középiskolások megszólítása. Milyen programokon keresztül tudják őket megszólítani?
Az egyik ilyen különösen erős terület nálunk az a múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyek minden kiállításunkhoz rendelkezésre állnak egyébként, de az elmúlt időszakban különösen is kiemelten Lenkei János és az EGRI 48-asok történetével foglalkozó kiállításunkban igyekeztünk pontosan a számukra, természetesen nem csak nekik, hiszen az óvodás, illetve általános iskolás korosztályt is igyekszünk megszólítani, és őket nagy sikerrel egyébként ezt a mindennapokban meg is tesszük, de most koncentráltunk a középiskolásokra, és emellett pedig a Nemzeti Emlékezet programban igyekeztünk a Nemzeti Örökség Intézetének szervezésében immár második éve egy olyan múzeumpedagógiai foglalkozás sorozatot indítani, ahová az ország minden területéről jelentkezhetnek középiskolai, egyébként persze általános iskolai, de középiskolai csoportok is, kifejezetten a számukra kifejlesztett módszertannal, illetve őket megszólító témákkal próbáljuk őket hívni, elcsábítani ide az Egrivárba.
Április 4-én lesz önöknél egy program Várcsaládi Kör. Itt mire számíthatnak a résztvevők?
A tavaly megnyílt új állandó kiállításunk, az Egrivár története kiállítás fókuszában, egyik fókuszában mondhatom azt, a mindennapi élet áll. Kifejezetten a látogatói igényekre is figyelve próbáltunk a gasztronómia, az étkezés kultúra, a viselet, vagy éppen akár a fűtéstechnika, a pénztörténet olyan kisebb érdekességeire, információira is rávilágítani, amit itt most a Várcsaládi körben kifejezetten az életmód és azon belül is a viselet és a gasztronómiai kultúra tekintetében próbálunk egy kicsit közelebb hozni a családokhoz. Felpróbálható viseletmásolatokkal, az étkezés a gasztronómiára koncentráló olyan műtárgyaknak a bemutatásával, amelyek nem biztos, hogy éppen a mindennapi látogató számára, ha csak a kiállításban egyedül bolyonganak, akkor egyértelműek, úgyhogy itt mi igyekszünk ilyen kis kulisszatitkokba is bevezetni őket.
A a Szent vonzásában címmel nyílt különleges tárlat Nyíregyházán, a Görögkatolikus Múzeumban. Puskás László kárpátaljai származású görögkatolikus áldozópap, festő és mozaikalkotó életműve előtt tiszteleg a három teremben látható kiállításanyag. A család adományaként a múzeumba kerültek az alkotóművész jelentős, nemzetközi hírű, murális falmozaik munkáinak tervei is. Az emlékkiállítás az év végéig látogatható. Szabó Irént, a múzeum igazgatóját hallják.
Puskás László azért is különleges, mert ő festészeti akadémián végzett, tehát ő egy képzett festőművész, mozaik alkotóművész, azon kívül görögkatolikus pap, és a kárpátaljai görögkatolikusság történetének, sorsának a testközelből megélte, és ez inspirálta az ő művészetét, a korai korszakát is, és aztán később az egyházművészeti munkáit is.
Végül dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett művészettörténészt hallják.
A szovjet korlátozó körülményekből mindig is ki akart törni, így költözött a családunk 1974-ben Magyarországra, és párhuzamosan a világi festészettel is foglalkozott, szintén sikeresen, Derkovics ösztöndíjas volt, és aztán fokozatosan, mivel itt Magyarországon lehetett a hitet gyakorolni, egyház tagjának lenni, a görögkatolikus egyház, amelynek tagjai vagyunk, attól kapott megbízást, és hát sorra először néhány ikonosztáz, ikon, aztán 11 templomot festett ki, és végül 16 mozaikot, most már igazából egy sokkal szélesebb palettán, mert megrendelői között a római katolikus egyház, a szerb ortodox egyház is szerepelt.
A Nyíregyházi Egyetem és a Rotary Klub Nyíregyháza együttműködési megállapodást írt alá az egyetem dísztermében. A cél a Rotary Klub által célcsoportként meghatározott társadalmi közegek erősítése, felzárkóztatása a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak közreműködésével. A Rotary Klub az egyetem minden intézetében törekszik majd az együttműködésre, de elsőként a pedagógus képzésben indítanak majd közös programokat. Szabó György rektort hallják.
Amiből hiány van, az az emberi tartás, a humánum, a hétköznapi emberi viszonyok, a szocializáció, a jó értelembe vett kultúrának a megosztása. A 120 éves Rotary mozgalom az alapvetően egy ilyen közösségépítő és a társadalmi felelősségvállalás hétköznapjait az óvodától a felnőtt életig lefedő együttműködési rendszer, amelyik néhány nagyon elemi emberi alapelvre épül, ami nagyon hasznos számunkra, hogy ezzel megismerkedjenek a mi hallgatóink, eszközt kapjanak a óvodapedagógusoktól kezdve a tanítókon, tanárakon keresztül, hogy hogy lehet segíteni a térség sajátos szociális helyzetű családjainak a életét és az integrációját a 21. századi valóságba.
Végül Pénzes Mariannát, a Rotary Klub Nyíregyháza elnökét hallják.
Van egy másik kezdeményezés, ugye ez a gyerekbántalmazás, ahol pedig a óvónő képző hallgatók tudnak majd bekapcsolódni, hiszen ez egy olyan módszer, ami nem csak az elméletet, hanem a gyakorlatot is segít biztosítani. Részben a leendő óvónéniknek, illetve a gyakorlóknak is, de segít a szülőknek és a gyerekeknek is. Tehát a hallgatók azt is megtanulják, hogy hogyan lehet közösségben a közösség erejét felhasználni. És még egy reményem van, hogyha megismerjük a Rotaryt, akkor leendő rotaristákat is fogunk köztük találni.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Az Országos Lelkipásztor Intézet közösségi oldalán adta hírül, hogy elkészült a 2025-ös jubileumi szentév himnuszának magyar nyelvű változata. A remény zarándokai szövege és kottája is elérhető az interneten. A katolikus Karitász 5 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a Tajföldet és Myanmar csújtó, pusztító március 28-ai földrengés károsultjait, és országos adománygyűjtést hirdetett a mielőbbi humanitárius segítségnyújtás érdekében. A szervezet arra kéri a segíteni szándékozókat, hogy felajánlásaikkal járuljanak hozzá a dél-kelet-ázsiai rászorulók megsegítéséhez, hogy az összefogás erejével mielőbb és minél hatékonyabban tudjanak humanitárius segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A támogatás lehetséges módjai az online adományozás, a pénzadományok felajánlásánál kérik a dél-kelet-ázsiai földrengés adománycélt megjelölni. Hívható az adományvonal a 1356-os számon, alkalmanként 500 forinttal járulhatunk így hozzá a segítségnyújtáshoz, és van lehetőség banki átutalása is, közleménynek be kell írni dél-kelet-ázsiai földrengés. Ebben az esetben a számlaszám 120-11-148, kötőjel 00-12-45-34, kötőjel 00-10-00-08-as. Előadássorozat indult a Miskolci Szent Miklós Görög Katolikus óvodában, annak érdekében, hogy a szakemberek a következetes nevelés alapjait átadják az érdeklődőknek. Az első előadáson szó volt a 3-6 éves korosztály nevelési sajátságairól, a következetesség fontosságáról, valamint a tartalmas együtt töltött idő értékéről. Palkó Ildikót, az intézmény vezetőjét hallják.
Hogyha azt gondolom, és így legyintek, és azt mondom, hogy most mondjuk az övé is olyan, meg az övé is, meg mindenki, hát akkor, de hogy ez nem így működik. Neki majd, amikor kamasz lesz, még mindig én leszek az édesanyja, meg az édesapja, és neki még mindig én kell, hogy mutassam az irányt. És akkor már nem lesz olyan humoros, hogy az övé is, meg az övé is, hanem legjobb, ha én azt fogom majd mondani, hogy de az enyém nem. Az enyém tud tiszteletet. Az enyém ért a szóból, és fogunk arról beszélni, hogy nyilván, hogy hogyan fogunk ide eljutni. Amit szeretnék még jelezni, hogy ne gondoljuk azt, hogy innen, ha hazamegyünk, meghallottunk minden, 2-3 napig fogjuk majd nyilván követni, ami itt történik, de amúgy meg nem megy, meg hogy nehéz, meg egyáltalán. Akkor kérem a szülőket, hogy majd arra gondoljanak, hogy amennyiben, és a Jóisten ne adja, az önök gyermeke most beteg lenne, és elviszik az orvoshoz, és az orvos azt mondja önöknek, hogy kedves édesanyja, édesapa, egy év, mire mondjuk lábra áll ez a gyermek, és egy év alatt minden nap önöknek nagyon kemény tornát kell mondjuk a gyermekkel véghez vinni, nem lesz nagyon egyszerű, a gyerek sírni fog, ordítani, anyuka is, de ha ezt végigviszik, ezt a terápiát, akkor lábra áll a gyermek. Ugye, hogy könnyek közt is megtesszük? Ugye, hogy mindannyian azt mondanák, hogy mikor telik le, Istenem, ez az egy év, de megteszem. Valami hasonlót kell gondolni. Tehát az, hogy holnap megteszem, meg holnap után, de már húsvétkor, nem karácsonykor, meg végképp nem, amúgy időm sincs rá, ez így nem megy. Tehát ha eldöntöttem azt, hogy igen, szeretném, és szeretném, hogy jó legyen, akkor csak meg kell fogadni mindazokat, a mondatokat, szavakat, amelyek elhangzanak. A gyermek nagyon okos, ügyes, minden gyerek a saját szintjéhez képes, nem hozzám képest. Mert hogy én vagyok az okos felnőtt, mindegy, hogy én buta vagyok, akkor is hozzá képes, én vagyok az okos felnőtt. A gyerek nem egy kicsinyített felnőtt. Ő nem tud irányt mutatni. Lehet, hogy toporzékol és akarna, de nekem azért tudnom kell, hogy nem ő fogja mutatni meg az irányt. Azt én fogom megmutatni. Mert hogy nincs tapasztalata a világról. Gyakorlatilag nem sok ismerettel rendelkezik. Viszont minden gyerek borzasztóan vágyik a szeretetre. Olyan ritkán látjuk itt az óvodában, nem azt mondom, hogy egyáltalán, de olyan ritkán, hogy megölelik azt a gyermeket, hogy megpuszíják. Tehát ezek érzelmek, és most alakítom ki a gyermekemben az érzelmi intelligenciát. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amikor megérkezek az óvodába, és elválok a gyermektől, nem csak úgy, na menjél, hanem megölelem, megpuszílom, van ilyen is, és azt mondom, hogy alig várom, hogy délután legyen, és jövök érted. Ezek, gondoljuk mindig abba, hogy ezt a férjünk nekünk mondjuk, az nem olyan rossz, nem? Tehát, hogyha így válunk el, hogy édesem, szívem, de hogy akkor a gyereknek is ez fontos? Nem fogja megunni? Mondjuk el minden nap, és amikor megérkeztünk, minden nap mondjuk egy de jó, hogy itt vagy.
Előadássorozat indult a Miskolci Szent Miklós görög katolikus óvodában, annak érdekében, hogy a szakemberek a következetes nevelés alapjait átadják az érdeklődőknek. Pakó Ildikót, az intézmény vezetőjét hallották. Elindult a regisztráció az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Az Egri Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szeretettel vár minden érdeklődőt idei nagybőjti imaestjére április 2-án 18 órától a Líceum kápolnájában. A program keresztúttal kezdődik, majd 19 órától szentmise lesz, melyet Cárán Bálint celebrál. Közreműködik a Talentum együttes. Az este agapéval és kötetlen beszélgetéssel folytatódik ezután. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt az Egri Don Bosco nővérek tavaszi családi napjukra, a Laura Vikúnya családi napra, április 5-én 10-től 15 óráig. A program során a kisebb korosztályt játékos programok várják, a közösebb éd után szentmise lesz. A családi programra a szülőket, nagyszülőket is várják a Malom utca 11 szám alatt Egerben, a Szalézi Oratóriumba. A szervezők, a program ingyenes. Megújult zenei programok várják az érdeklődőket az Egri Bazilikában. A felújított Egri Bazilika nagybőti egyházzenei áhítattal is készül, április 5-én szombaton 17 órától. Ennek során Kakuk Ferenc plébános tart elmélkedést, emellett a bőti időszakhoz kapcsolódó liturgikus szövegekre íródott orgona és kórusművek hangzanak el. Orgonán Johann Sebastian Bach műveit hallhatják, Kubik Tamás a Főszékes Egyház orgonaművész karnagya előadásában, a kórusműveket pedig a tavaly alakult fiatal egri énekesekből és művészekből álló Vox Eterna Kamara kórus szólaltatja meg. Az áhítatra tehát szeretettel várnak mindenkit. Angyalt, vagyis adventi és nagybőti gyónási alkalmat először szervez Eger Lajosáros Füzesabony kápolna és Maklár plébánia. A bűnbánati és imaest egyik jellegzetessége, hogy a szentgyónást, megőrizve személyes és diszkrét jellegét, közösségi élményé teszi, ahol sokan tapasztalhatják meg egyetlen este alatt Isten bűnbocsátó jóságát. Négy plébánia papjai várják a gyónókat, azokat is, akik rendszeresen élnek a bűnbocsánat szentségével, és azokat is, akik már régebb óta nem voltak gyónni. A bűnbánati liturgia után a gyónási lehetőséggel párhuzamosan csendes szentségimádás lesz, imákkal és énekekkel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Április 8-án kedden 18 órától a Maklári templomba, április 9-én szerdán 17 és 18 óra között a Detki templomba, 18 és 19 óra között pedig a kápolnai templomba, április 11-én pénteken délután 4 órától a Lajosvárosi templomba, április 12-én szombaton pedig 16 óra 30 perctől Füzesabonyban a Telepi kápolnába és 17 óra 30 perctől a Falusi templomba. Április 11-én 15 órai kezdettel keresztutat végeznek Vívitányban a Kálvária dombon, ezt követően 16 órától szentmise lesz a Vívitányi Szent Anna templomban. Szeretettel várják a kedves híveket. Idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat, április 12-én, gyülekező Eger főterén a Dobótéren, a Minorita templom bejáratánál, indulás majd 9 óra 30 perckor. A keresztutat rossz idő esetén is megtartják, de akkor rövidített útvonalon. A túrán mindenki saját felelősségre vesz részt. A motto: imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A Mindszent Karizma közösség tagjainak nevében szeretettel hívnak és várnak mindenkit április 12-én a 8. közösségek regionális karizmatikus találkozójára Miskolcra, a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolába, a Mádai utca 2 szám alatt. 8 órától lesz az érkezés, 9 óra 30 perctől köszöntő, 9.45-től dicsőítés Csiszér László zenekarával, 11-15-től aztán tanítás, Legyetek Szentek címmel, ezt főtisztelendő Szabó József Miskolc Diós Győri plébános tartja, délben ebédszünet, délután 2 órától műhelyek, 15:30-tól egy újabb szünet, majd 15:45-től szentségimádás és közbejáró imaszolgálat, ismeretszava, gyónási lehetőség a Szent Ferenc kistestvérei és kisnővérei szervezésével, vezetésével, 17:15-től szünet, majd 17:30 órától szentmisét celebrál Lóci Tamás, az Egrélyeseki Papnevelő Intézet spirituálisa. A hozzájárulás 3500 forint, mely tartalmazza az ebédet, bőti menüt burgonyalevessel, fánkkal, süteménnyel, valamint egy váltáskát. Kérik a közösségek vezetőit, hogy a hozzájárulás összegét közönségenként a helyszínen a pénztárnál készpénzben szíveskedjenek befizetni. A regisztráció április 1-én indul az interneten. További információ kérhető Juhász Gelencsér Anettől, telefonon a 79338026-os számon, vagy e-mailben a karizmatikustalálkozókukac@gmail.com címmel. A szentmisén a persejbe dobott adományokból a találkozó anyagi és a zenekari költségeket fedezik. Kérik, hogy aki a közösségével regisztrál, az már ne regisztráljon külön egyénileg.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kossinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja. Összeállt a DVTK Jegesmedvék férfi jégkorong csapatának szakmai stábja. 7. alkalommal szervezik meg a Kassa Miskolc Ultramaraton nemzetközi futóversenyt. Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Super Sam alapítvány Miskolcon. Továbbra is népszerű sportág a kézilabda a Putnoki Serényi László általános iskolában. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Összeállt a DVTK Jegesmedvék férfi jégkorong csapatának szakmai stábja a 2025-26-os szezonra. Marad a vezetőedző Láda Balázs, mellette még Vas János, Patrik Fetter és Kereki Balázs irányítja a csapat szakmai munkáját a következő idényben. Az új szezonra vonatkozó tervek szerint szeretnék megtartani a csapat gerincét, hogy folytathassák az eddigi munkát. Hetedik alkalommal szervezik meg a Kassa-Miskolc Ultramaraton nemzetközi futóversenyt, amelyre idén a szervezők részvételi csúcsra számítanak. Deák Bárdos Mihályt, a szervezőbizottság elnökét hallják.
Az idei verseny 117 kilométeren zajlik, ugye jelenleg miskolci rajttal, illetve kassai befutóval, és azok a települések, amelyek ugye az útvonal mentén fekszik, ott mindenhol lesz egy frissítő állomás, és ez 2019-ben a útvonal meg lett változtatva, hogy ne a főúton fussanak a futók biztonsága érdekében, hanem a kisebb települések irányába lett elvéve, ahol ugye kevesebb a forgalom, és ez a mostani maratonon is így lesz, és még egyszer mondom, miskolci rajttal és kassai befutóval. Több egyeztetésen vettünk részt a kassai önkormányzat képviselőivel, a rendőrség képviselővel mindkét oldalon, szlovák, illetve magyar oldalon, a polgárőrséggel, a Magyar Közút ZRT képviselőivel, a miskolci rendőrkapitánysággal, a miskolci önkormányzati rendészettel, Miskolc Városi Közlekedési ZRT képviselő. Tehát ez egy elég hosszadalmas, illetve ugye minden frissítő ponton biztosítani kell a futóknak a vizet, a különböző energiát adó ételeket, illetve ugyanúgy biztosítani kell a polgárőrségnek, a rendőrségnek az egész napi szolgálat arány. Tehát ez egy összetett feladat, elég régóta elkezdődött már ennek a szervezése. Mindkét városban történt ez, volt Miskolcon is egyeztetés, volt Kassán is, úgyhogy én úgy gondolom abszolút harmonikus volt az együttműködés, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebbe az egyeztetésekben. Én úgy gondolom, hogy kevesebb munka, mint hogyha Miskolton lenne a befutó, mert ugye itt annyi, hogy körülbelül egy fél órát vannak Miskolton a futók, elrajtolnak, és akkor utána ugye megy minden a maga útján, viszont hogyha a jövőre már Miskolc lesz a befutóhely, akkor ott nagyobb szervezést igényel, mert ahogy befutottak, akkor legtöbb futó az itt is marad a városba is, és itt is fogadni kell őket, tehát ilyen szempontból könnyebb a mostani dolgunk, mert Miskolcról csak elindul, ide jönnek reggel 6 órára, és fél hét magasságába elindul a futóverseny, és utána már körülbelül egy fél órát vannak a városba, és már nincsenek itt. De a másik része azért egyszerűbb, mert itt ugye nem sok időt töltenek. A célállomásnál pedig ott már ott azért bankettet kell szervezni, stb. Tehát azért az összetettebb, azért mondom, hogy a rajtvárossal egyszerűbb dolgunk van most jelen pillanatban. Van olyan település is, amit nem érint, például Lencs, akinek a polgármestere támogatóként lépett fel, úgyhogy ezt is köszönjük, de rengeteg céget felsorolnak, aki a versenyzők, illetve a bírók ellátásában részt vesz.
A versenyzők a kassai Szent Erzsébet dóm szomszédságába fognak megérkezni, ahol többek között Hetei Ágota, Magyarország kassai főkonzulja fogja várni az érkezőket. Most őt hallják.
Én azt gondolom, hogy ez a különleges sportrendezvény túlmutat önmagán, mert nem csak nagyszerű sportteljesítményként tudjuk értékelni, akár csapatban, váltóban futják végig, de hát az egyéniről ne is beszéljünk, hogy ez milyen különleges dolog, de mindenképpen közösségépítő szerepe van, erősíti a régióban az összetartozás érzését magyarok és szlovákok között egyaránt, és hát egy nagyon jó példája annak, hogy hosszú távú együttműködés áll már fönn Kassa és Miskolc között. Nem tudunk mindenkit külön díjjal jutalmazni, de amellett, hogy lenyűgöz engem valóban a váltóban nyújtott sport teljesítmény is, az egyéni teljesítményt azt gondolom, hogy mindenképpen honorálni kell. Tehát aki egymaga végigfutja ezt a bő 117 kilométert, annak mindenképpen jár a külön díj. Annyi embernek lesz szerepe ezen a rendezvényen, nem csak a futóknak, hanem azoknak a helyi közösségeknek, akik az adott váltópontoknál dolgoznak, de akár a hatóságoknak is, akik biztosítják ezt a rendezvényt. Jelen lesznek nyilván a támogatók is, ők meg kíváncsiak rá, és minden lelkes sportkedvelő, akár családtag, akár ismerős, akár rokon, akár csak megnézi, hogy milyen hangulata van ennek a versenynek, valószínűleg kimegy az indításkor Miskolcra, és egészen biztosan valahogyan átkerül, többnyire valószínűleg autóval Kassára, és ott lelkesen várja majd a befutókat, én is ott fogom őket várni.
Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Superszam Alapítvány Miskolcon. Az április 12-én kezdődő jótékonysági akcióból a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológiai osztálya részére szeretnének speciális orvosi eszközöket vásárolni. A részletekről Bernasconi Bús Katalint, az alapítvány vezetőjét hallják.
Április 12-én lesz a 7. jótékonysági futásunk. Szintén ugye a megszokott módon a Szent István térről indulunk, és az is lesz ugye a cél. Valamint 3 koncert is lesz április 14-én a Művészetek Házában. Reggel 10 órakor, délután 2 órakor lesz gyermekkoncert, Csiribiri zenekar és Bobó és barátai fogják a gyerekeket szórakoztatni, valamint este egy László Evelin koncert lesz, az pedig ugye a felnőtteknek egy nagyon nagy élmény lesz szerintem. Amikor az Evelint felhívtam, és elmondtam neki ezt az összefogást, ezt a kezdeményezést is, hogy tulajdonképpen aznapra a Művészetek Házát ugye az önkormányzat nekünk biztosította, és estére lenne egy szabad időpontunk, amikor egy felnőtteknek szóló rendezvényt is tudnánk esetleg a műhában szervezni, azonnal igent mondott. Én szerintem az Evelin kötődése Miskolchoz és az ő eredményei is jelentősen fogják szerintem növelni ennek az összefogásnak a szintjét. Minden egyes alkalommal tanulunk, és a tapasztalatokat mindig megbeszéljük, és próbálunk újat és jobb módon csinálni ugye a futás szervezését. Ebben az évben nem egy családnak és egy gyereknek szeretnénk támogatást nyújtani, hanem a Csiribiri zenekarra, a Bobóval és Evelinnel is ugye összefogva azt beszéltük meg, hogy a Miskolci Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológiai és transzplantációs osztályának szeretnénk vásárolni egy előre egyeztetett megbeszélés alapján 2 olyan orvosi eszközt, amit Dr. Simoréka osztályvezető főorvosasszony ajánlott nekünk tulajdonképpen, egy őssejt fagyasztószekrényt és egy laminárboxot. Érkeztek már nevezési összegek, tehát tudjuk, hogy a futáson szeretnének azért az emberek részt venni. Van még egy hónapunk, én nagyon remélem, hogy Miskolcnak tényleg ugyanolyan fontos ez a kezdeményezés, mint amennyire nekünk fontos. A Velkei László Gyermekegészségügyi Központban az onkohematológia és a transzplantációs osztály nagyon sok olyan terápiát alkalmaz, ami egyébként nincs máshol, csak Budapesten. Tehát ez az osztály és ez a kórház, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, nem csak a régiónak, hanem egyébként az egész országnak. És 35 éves az őssejtfagyasztószekrény. Valószínű, hogy tényleg előbb-utóbb egy cserére lenne szüksége is, és a főorvosasszony ezt az eszközt mondta, hogy nekik ez nagyon-nagyon-nagyon hasznos lenne szinte azonnal. Valamint ugye egy laminárbox, amit a transzplantáció előtt és után is a kisbeteg gyerekek ugye benne lehetnek egy ilyen laminárboxban. És mi azonnal igent mondtunk, tehát én nem hiszem, hogy Miskolcnak és a környékbeli vállalkozóknak, embereknek, támogatóknak, jószívű embereknek, csak sétálni, futni vágyó embereknek ez az összeg, ez a 10 millió forint, hogy mi ezt ne tudnánk összegyűjteni, én nagyon-nagyon pozitívan állok hozzá, úgy gondolom, hogy az összeg ez meg lesz, és meg fogjuk tudni vásárolni ezt a 2 eszközt. Minden eszközt bevetünk, hogy ez sikerüljön, tényleg lesz jótékonysági gyaloglás, a kilométereket ugyanúgy szinte örökbe lehet fogadni, Gergő, most 200 kilométert, nem csak 100-at, mint tavaly, hanem 200-at, ugye? Lesz nekünk ugye 2 gyerekkoncert, egy esti koncert, valamint tervben van, ugye, hogy egy jótékony véradás is lesz, ami egyébként még csak tervezett, de pozitív a Vöröskeresztnek a visszajelzése, tehát a futás után lehet menni ugyanúgy az önkormányzatnak az aulájába, a polgármesteri hivatal aulájába majd vért adni, mondom, ez még így tervezés alatt van.
Továbbra is népszerű sportág a kézilabda a Putnoki Serényi László általános iskolában. Szakonyi Zsolt testnevelőt hallják.
Ez a második év, amikor csatlakoztunk a Lóci DSE-hez, a kézilabda az iskolában programon belül, ami azt jelenti, hogy nyilván ennek a programnak vannak kötelezettsége is. Az egyik ilyen kötelezettség az, hogy minden évszakban egyszer az első, illetve a második korcsoportos tanulóink részére egy ilyen házi jellegű fesztivált kell szervezni, A fesztiválon részt kell venni az igazolt játékosok 75%-ának. Nyilván ugye most is vannak betegek, de azért elég nagy létszámban el tudtok hozni a harmadik negyedikeseinket, és itt egy ilyen játékos állomásszerű kézilabda programmal kedveskedünk nekik, tehát ezért kapta ezt a fesztivál jelleget. Már ugye vannak első-másodikosaink is, akik most kerülnek majd bele a rendszerbe, épp jelenleg is zajlanak az igazolások és a sportolvosi vizsgálatok. Tehát van egy olyan is, amikor ugye új játékosokat igazolunk le. Ők a harmadik, negyedikesek, ezek mondtam már, hogy említettem, második éve benne vannak a programban, tehát ők a Lóci Putnok igazolt játékosai, és akár már jövőre bajnokságban is játszhatnak. Tulajdonképpen itt a ügyesség és a játékos feladatoknak ötvözetei vannak. Itt a lényeg az, hogy labdás, illetve labdanélküli koordinációs mozgásokat begyakoroljanak a gyerekek, a labdás ügyességüket fejleszik, a fogásbiztonságot, a kapuralövés technikáját. De az a lényeg, hogy közben pedig ugye a játékosság elve érvényesül, tehát a gyerek élvezi is azt, amit csinál.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.